Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Langsádl Mátyással.
Kádár szépen. Priskin felé az indítás, és Priskin gyorsabb, mint ellenfele. Priskin a 16-oson belülre ér. Priskin még. Jönnek ketten is segíteni. Priskin lő! Gól! Micsoda gól! Úristen! Priskin Tamás!
Ki ne emlékezne Priskin Tamás 5 évvel ezelőtti norvégoknak lőtt csodagóljára? Arra a gólra, amellyel a 63-szoros magyar válogatott csatár gyakorlatilag kijuttatta a nemzeti 11-et a 2016-os Európa-bajnokságra. A komáromi születésű játékossal azóta nagyot fordult a világ. Megjárta a Fradit, a Szombathelyi Haladást, jelenleg pedig az MB2-es Eto FC Győr játékosa. S noha nem került be Marco Rossi app keretébe, a helyszínen vagy éppen otthon a tévé előtt nagyon fog szurkolni és izgulni a magyar csapat sikeréért. Priskin Tamással gólkirályi címről, az Eto feljutási és a magyar válogatott Európa-bajnoki esélyeiről, a magyar keret és Marco Rossi vezetőedző erősségeiről, az EB legnagyobb favoritjairól, no és arról is beszélgettünk, hogy továbbra sem mondott még le a válogatott szereplésről. Kisgyermek voltam, amikor már a magyar válogatottságról álmodoztam, pedig Felvidéken éltem. Nem csoda, hogy óriási élményt jelentett számomra, amikor meghívást kaptam a nemzeti csapatba, és még ennél is nagyobb élményt jelentett, amikor először magamra húzhattam a címeres mezt. Az már csak haba tortán, hogy ott lehettem a magyar válogatottal a legutóbbi Európa-bajnokságon. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Ma Hét Média Család podcast műsorában, az Adásidőben. Vendégem ezúttal az a Felvidékről származó futballista, aki a fenti sorokat néhány nappal ezelőtt a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából megfogalmazta. Köszöntöm az internetes kapcsolat másik oldalán a 63-szoros magyar válogatott csatárt, Priskin Tamást.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
Ugye természetesen abban, hogy az a témánk, a nagy témánk mai interjú kapcsán, hogy a héten rajtoló Európa-bajnokságról fogunk beszélni, és ugye hát ezen belül is a magyar válogatottra fókuszálunk, a magyar válogatott esélyeiről. De még mielőtt erre rátérnénk erre a témára, beszéljünk egy kicsit Győrről, ugye te jelenleg ott focizol, ez egy másodosztályú labdarúgó klub, ugye, és hát az előző bajnoki idényedről, csak néhány mondatba, ugye, ami elég felemásra sikeredett, talán mondhatom így, a nagy célok az, hogy a győri Eto visszakerüljön az első osztályba, az ugye nem sikerült, de te személy szerint azért nem is panaszkodhatsz, ugyanis a második osztálynak a gólkirálya lettél 21 góllal, ami azért is nagy szám, mert ugye az Eto 53-at lőtt az egész idényben, tehát majdnem a felét te szerezted a csapatodnak a találatai közül. Hogyan értékeled ezt a felemás szezont? Ugye egyrészt a csapat talán nem volt annyira sikeres, ezt kijelenthetjük, viszont te egy bomba formában voltál, vagy játszottál.
Igen, én ezt említettem, hogy ugye ebben a szezonban sajnos az éremnek két oldala volt. Az egyik az az, hogy ugye gólkirály tudtam lenni, és tényleg nagyon boldog vagyok, hogy ez sikerült. Sőt, emellé még ugye a játékosok megválasztottak az MB2 legjobb játékosának, ami még boldogabbá tesz. Nyilván a másik oldal pedig az volt, hogy ami nem volt olyan fényes, hogy a csapat nem úgy szerepelt, ugye, ahogy elterveztük. Nyilván ugye azzal a célral, meg az álommal tértem vissza a Győrhöz, hogy tényleg még az NB1-ben szeretnék a csapattal futballozni. Ehhez azért elég távol voltunk, és bízom majd a pozitívabb folytatásban jövőre.
Mi lehet az oka egy kicsit, ha belemegyünk, az, hogy a végül is csalódáskeltő idényen van túl az Eto?
Voltak nagyon jó mérkőzéseink, sőt az erősebb csapatok el nagyszerű teljesményeket tudtunk nyújtani, aztán sajnos ezeket a hullámokat nem tudtuk meglovagolni, és tényleg hullámzó volt a teljesítmény. Én úgy érzem, hogy ez lehet az egyik fő ok. Nyilván ami pozitívum, hogy nagyon sok fiatal bemutatkozott a csapatban, köszönhetően ugye a jól működő utánpótlás akadémiának, de nyilván azt tudni kell, hogy a fiatal játékosokban azért az benne van még, hogy egyik mérkőzésen tényleg brilloznak, utána vannak gyengébb mérkőzések, úgyhogy lehet, hogy ez is közrejátszott, úgyhogy nyilván én ezeket az okokat tudom felsorolni.
Ugye volt egy Szeged elleni mérkőzés, amelyen te Mesterházast értél el. Mennyire, ugye sok helyen megfordultál is, jellemzően természetesen első osztályú csapatokba, mekkora különbség van a első és a másodosztály között? Hogyan látod ezt?
Hát nyilván a másodosztály azért nem egyszerű, látja mindenki. Sok csapat van, nyilván nagyon agresszív futballt játszanak a csapatok, sokszor még agresszívebbet, mint az NB1-ben, de nyilván nehéz párhuzamot vonni a kettő között. Láthatjuk, hogy az NB1-es bajnokság is mennyire izgalmas volt, úgyhogy ha nem is sokkal, de biztos vagyok benne, hogy azért az NB2 az gyengébb.
Na most a csapat házatáján ugye a legnagyobb változás az, hogy a Dobos Barna vezetőedző távozott ugye az idén végén is, néhány nappal ezelőtt nevezték ki Klaus Lászlót, ugye volt válogatott labdarúgót a csapat élére. Nem tudom, ugye a felkészülés talán még nem kezdődött el, hogyan látod ezt az edzőt, cserét, mennyire ismered Klaus Lászlót? Ugye azt ígéri, hogy a nyilatkozatában támadó focit ígért, és valamiféle verebbi hagyományokat, ugye mi Győrben eléggé népszerű, tehát ezzel azért lehet, hogy is mondjam, népszerűségre a szurkolókat legalábbis a stadionba kicsalogatni. Hogyan vélekedsz Klaus Lászlóról? Mennyire ismered egyébként őt személyesen?
Hát ugye személyesen még nem találkoztunk, mert a felkészülés az majd most hétfőn fog elkezdődni, azaz 14-én. Nyilván játékosként és az elért sikereivel tisztában vagyok, úgyhogy nyilván izgatottan várom a közös munkát, és a legfontosabb szempont az, hogy jól tudjon működni a csapat, és tényleg az említett célok és eredmények közelebb kerüljenek majd hozzánk.
Ugye neked, mint csatárnak azért gondolom szimpatikus az, ha valamelyik edző jelesül, ugye most az új edző Klaus László támadó fociról beszél, hogyan látod ezt?
Hát nyilván egy csapat csatárnak ez nagyon fontos, hogy a csapata támadó futballt játszon, és tényleg minél több gólt tudjon szerezni. Bízom benne, hogy ezt meg is tudjuk valósítani, és tényleg akkor egy örömteli szezon elé nézünk.
Amiben természetesen a cél a feljutás, ugye megint megpróbáljátok, hogy visszakapaszkodjatok az első osztályba.
Én azt mondom, hogy nyilván a feljutás lenne a legfőbb cél, de azt tudni kell, hogy azért lesznek olyan csapatok az NB2-ben, akiknek tényleg kimondottan a feljutás lesz a céljuk. Én ugye említettem, nálunk nagyon sok fiatal játékos játszik és kap szerepet. Nyilván időre van szükség, hogy ez a csapat összeérjen. Én úgy érzem, hogy ha ez az új edzőnek sikerül, akkor versenybe lehetünk akár ezért a pozícióért, de ezt nyilván majd bajnokság alatt kiderül.
Na most ugye beszélünk itt a Gólkirályi címről, meg arról is, ugye azt is említetted, hogy a második osztály legjobb játékosává választottak. Ezután azért adódik a kérdés, hogy voltak-e valamiféle megkeresések egyébként az első osztályból, vagy külföldi csapatoktól. Ugye a Győr, ha jól tudom, június 14-én kezdi a felkészülést. Mennyi esélyt adsz te arra, hogy te 14-én a győri csapatnál fogod kezdeni, és mondjuk nem szerződsz el egy első osztályú csapathoz?
Hát nagyon sok esélyt látok arra, hogy a 11-én elkezdem a felkészülést. Ő nyilván engem még egy éves szerződés köt a klubhoz. Személy szerint én úgy tervezek, hogy jövőre is Győrben fogok futballozni. De nyilván a futball az kiszámíthatatlan, bármikor jöhet egy olyan megkeresés, ami számomra és a klub számára is megfelelő, úgyhogy ezt sosem szabad kizárni, de jelen pillanatban úgy állnak a dolgok, hogy én jövőre is egy olyan futballistára lesz.
Na most ugye a válogatottról beszélünk, hogy most áttérünk erre a témára. Ahogy itt a bevezető nyilatkozatból is kiderült, 4 évvel ezelőtt, amikor 44 év után jutott ki ismét Európa-bajnokságra a magyar csapat, akkor tevékeny szerepet játszottál, ugye? Sokat emlegetett még azt a bizonyos norvégok elleni gólt?
Sokat emlegetik, igen, mert az emberek nagy részt, hogyha találkozunk, akkor ez alapján azonosítanak be, és tényleg mindenki a gólt hozza fel nekem elsőre. Nyilván nagyon büszke vagyok rá, hogy részese lettem ennek a nagyszerű sikernek, és tényleg akárhányszor bele gondolok, mindig libabőrös leszek.
Na most sokan ugye arról beszélnek, hogy és hát próbálják ugye összehasonlítani a 4 évvel ezelőtti csapatot, meg a mostani csapatot, és te ezt hogyan látod? Itt idézem, a Nikolis Nemanjának volt egy idézete, vagy egy nyilatkozata, ő azt mondta, hogy ugye akkoriban több volt a rutinos játékos, igazi vezérek voltak a pályán is azon kívül, kevés volt a fiatal a keretben. Most sokkal támadó focit tudunk produkálni, bárki ellen is lépünk pályára. Nem fogunk a szisztémánkon változtatni, csak saját magunkkal foglalkozunk. 5 évvel ezelőtt többet védekeztünk, ami most is fontos, de azt is sokat gyakoroljuk, hogy mit csináljunk, amikor nálunk van a labda. Szerintem ez a csapat jobb, mint a 2016-os, de sajnos nehezebb csoportba kerültünk. Mindegy, ezt kell megoldani, maximálisan bízom a srácokban. Mennyire értesz te egyet ezzel a nyilatkozattal, ezzel a vélekedéssel, a Nikolis Nemanjának a véleményével? Jobb ez a mostani, 4 évvel ezelőttinél?
Én úgy érzem, hogy nagyon nehéz párhuzamot vonni a két csapat között. Nyilván abban a csapatban tényleg sokkal több, úgymond karakter és rutinosabb játékos volt, de én amit tudok mondani, és ami közöset látok a két csapatban, az, hogy mind a két csapatnak, az akkorinak és a mostani csapatnak is a legnagyobb erőssége az, hogy csapatként nagyon erősek vagyunk, és nagyszerű teljesítményt tudunk nyújtani. Ez akkoriban is így volt, és ezt most is így látom, úgyhogy ez a közös párhuzam, amit tudok mondani. Nyilván azt nehéz lenne megmondani, hogy melyik csapat volt jobb.
Ennek a csapatnak most ugye vannak fájó hiányzói, ugye elég, ha csak Kalmárra, Szoboszlaira gondolunk, akik nem lesznek a keretben, kikerültek sérülés miatt mind a ketten. Ezek mennyire gyengíthetik a csapatot, hogyan látod?
Nyilván két nagyszerű játékosról beszélünk, biztos, hogy hiányozni fognak, de én úgy érzem, hogy a kapitány felkészült már arra, hogy ezeket a játékosokat hogy tudja pótolni. Én úgy érzem, hogy megvannak a nagyszerű játékosok, akik meg tudják oldani ezt a feladatot, úgyhogy ez okán nem féltem a csapatot, és biztos vagyok benne, hogy pótolni fogják őket, és tényleg akik a helyettük fognak játszani, nagyszerű teljesítményt fognak nyújtani.
Itt említed ugye Marco Rossit is, és a szerepét is, mindjárt kitérünk rá is, hogy róla mit kell tudni, vagy te hogyan látod az ő edzői kvalitásait. De egy kicsit beszéljünk arról még a selejtezőkről, ugye egy viszonylag rögös utat járt be a magyar válogatott, ugye. A 4 évvel ezelőttihez képest ugye az a legfőbb különbség, hogy az Európa-bajnoki selejtező csoportban csupán a 4. helyen végzett, ugye. Szlovákia, Wales és Horvátország is ugye megelőzte a csapatunkat. És hát még csak azt se tudta kivívni, ugye, hogy pótselejtezős helyen végezzen, de ugye a UEFA-nak, a reformjának köszönhetően ugye az a Nemzetek Ligája segítségevel ugye mégis sikerült kijutni az Európa-bajnokságra, és hát nem utolsó sorban annak, hogy volt egy nagyon érdekes 2020-as őszi produkció, amikor ugye gyakorlatilag nem tudott kikapni a csapat. De hogyan látod, milyen fejlődési út járt be ez a csapat a selejtezők során? Mert kicsit volt az elején, mintha a bugdácsoltunk, aztán utána valami villámrajtot vett a csapat.
Igen, hát nyilván jött az új szövetségi kapitány, és én úgy érzem, hogy idő kell ahhoz, hogy a kapitánynak az elvárásait teljesíteni tudják a játékosok, és a kapitány is megtalálja azokat a játékosokat, akik az ő kvalitásaihoz és az ő taktikájához megfelelnek. Én úgy érzem, hogy mostanra az elmúlt időszakra kiválóan megtalálta azokat a játékosokat, akik nagyszerűen megtöltik a formációját, és tényleg nagyszerű munkát végez azzal kapcsolatban, hogy nagyszerűen összerakta a csapatot, és tényleg, hogyha megnézzük az elmúlt mérkőzéseket, akkor jól tudom, az elmúlt 11 mérkőzésen a csapat nem kapott ki, ami egy nagyszerű eredmény, és tényleg olyan mérkőzéseken is tudtunk nyerni, ahol nem a magyar válogatott volt a favorit. Ez egy óriási erőlépés, úgyhogy tényleg nagyon örülök, hogy ilyen nagyszerű csapatunk vagy, de nagyszerű csapatunk van. Bízok benne, hogy az Európa-bajnokságon is majd tudunk mutatni ezekből a kvalitásokból.
Egyébként te hogyan jellemeznéd őt? Mi a Marco Rossinak mondjuk a 3 legfontosabb erényei? Nem tudom, te dolgoztál-e személyesen vele, vagy csak így a tévén keresztül látod a csapatot, vagy a lelátókról. De hogy mit tud ő, mi újat hozott ő a magyar fociba, az olaszos mentalitáson kívül mondjuk?
Én úgy érzem, hogy nagyszerűen megtalálta azt a taktikát, ami a játékosoknak és a válogatottnak ő fekszik. Laci összerakta, és nagyszerűen megtöltötte tartalommal azt az elképzelést, ami hozzá közel áll, és ezt a játékosok maximálisan végre is tudják hajtani, úgyhogy én úgy érzem, hogy a közös kémia a játékosok és a kapitány között megvan, ami nagyon fontos.
Ugye sokan kulcs momentumnak tartották azt, hogy az Európa bajnoki selejtezőkön, azt hiszem, ha jól emlékszem, Szlovákia ellen próbálkoztunk a három védős játékkal, akkor ott 2-0-ra kikaptunk, és akkor ezt a formációt ugye a Rossi elfelejtette. Aztán amikor egy picit hullámvölbe került a csapat, megint elővette is, mintha ennek köszönhetően lábalt volna ki, vagy jött volna ki a hullámvölgyből, és azóta ugye stabilan ezt a formációt játszhatja a csapattal. Mennyire érzed ezt a kulcs momentumnak, vagy taktikai elemnek a magyar válogatottnál ezt a három védős játékot?
Ezt ugye korábbiában is említettem, hogy nagyszerűen megtalálta azt a felállási formát, ami fekszik a csapatnak, és tényleg olyan játékosokat talált, akik nagyszerűen megtöltik ezt a formációt, úgyhogy én úgy érzem, hogy nagyszerű játékunk van ezzel a háromvédős rendszerrel, úgyhogy nyilván ez csak is pozitív.
Az egyébként elképzelhetetlen volt, hogy te az MB2-nek gólkirályaként meghívót kapjál a keretbe. Az eszedbe se jutott?
Hát nyilván ugye a kapitányúnak vannak válogatási elvei. Ő azt kijelentette, hogy ugye az MB2-ből ő nem tud meghívni játékosokat. Nyilván ezt minden játékos elfogadja és tiszteletben tartja. Meg is értem, úgyhogy nyilván azon fog dolgozni, hogy a Győri Etóval feljussunk az NB1-be, és akkor ez a kritérium is mondjuk nem lenne akadály.
Ugye egy bomba erős csoportba került a magyar válogatott, hogy a franciák, portugálok és a németek várnak ránk. Mire számítasz? Milyen meglepetéseket okozhatunk ezek ellen a bomba erős ellenfelekkel szemben?
Hát igen, ez egy nagyon-nagyon erős csoport. Pont az elmúlt napokban olvastam, hogy kik az esélyesek megnyerni az Európa-bajnokságot, és a három csapatból mind a három a top 5-be került, úgyhogy tényleg egy bombaerős csoportról beszélünk. Nyilván nagyon nehéz dolgunk lesz, de én úgy érzem, hogy a csapatban most megvan az erő ahhoz, hogy akár meglepetést tudjunk okozni. Nyilván 70 ezer hazai szurkoló lesz a stadionban, akik 12. játékosként fogják buzdítani a csapatot, ami szintén egy nagyon fontos tényező. Nem lesz egyszerű, de én úgy érzem, hogy a játékosok veszíteni való nélkül és nyomás nélkül tudnak futballozni, mint három mérkőzésen.
Na mondjuk, hogyha vesszük ugye az egyes ellenfeleket, te miben látod a legnagyobb erősségüket? Ugye kezdjük Portugáliával, velük játszunk legelőször. Sokan arról cikkeztek sportújságírók, hogy Cristiano Ronaldo egyszerre a csapatnak a legnagyobb ékessége, és egy picit lehet, hogy a féke is olyan szempontból, ugye, hogy ha ő pályán van, akkor sokkal kiismertőbb a portugálok játék, ugyanis mindenki rájátszik, és elég csak a Cristiano Ronaldo-ra figyelni. De a múltban most voltak olyan mérkőzések, amikor pihentették őt is, nélküle is nagyon szépen muzsikált a portugál csapat. De őket hogyan látod, mik az erősségeik, mire kell figyelni, amikor a magyar csapat ellenük lép pályára?
Nyilván egy olyan csapatról beszélünk, ahol világklasszusok játszanak, de ez ugye a többi három csapatról is elmondható. Én úgy érzem, hogy a portugál csapatnak az erőssége az, hogy az elmúlt Európa-bajnokságon is, amikor megnyerték, a keretnek nagy százalékban ezek a játékosok alkották, úgyhogy nyilván ismerik egymásnak a mozdulatait, úgyhogy tényleg egy összeszokott csapatról beszélhetünk.
Benzema, Mbappé és Griezmann, ugye így áll fel majd a francia csatársor. Róluk mit kell tudni? Bődületesen erős ez a három név, de hát a más csapatrészek is nagyon erősek a franciáknál, akár ugye sokan őket emlegetik a végső esélyesnek is az aranyéremre. De miben látod az erősségüket? Illetve hát ha van valami gyengeségük, akkor hol lehet őket megcsípni?
Hát igen, megmondom őszintén, hogyha meg kell tippelni nekem is, hogy ki lesz a végső győztes, akkor én is a franciákra tippelnék. Tényleg nagyszerű játékosok alkotják, a világ legjobb klubjaiban futballoznak. minden pozícióban nagyon erősek, tehát tényleg, ahogy említetted, a csatársoruk, a középpályuk, a védelmük, tehát tényleg nagyszerű játékosokról beszélünk, akik nagyon gyorsak, agresszívek, és tényleg megvannak azok a játékosok, akik bármelyik pillanatban egy villanással akár a mérkőzéseket el tudják dönteni. Én úgy érzem, hogy ellenük lesz a legkevesebb esélyünk, de nyilván ő bárkit meg lehet fogni.
Ugye ne hagyjuk ki a németeket se, ők legutóbb most ugye 6 góllal verték a letteket, szintén bődületes népsorok lehetne elmondani az ő keretükből. Mégis a három ellenfél közül hogyan érzed, kik ellen lehet a legnagyobb esélyünk arra, hogy meglepetést okozzunk?
Hát én azt mondom, hogy nyilván a németek is egy nagyon erős csapat. Én említettem, hogy az elmúlt pár mérkőzésen azon voltak nekik olyan mérkőzéseik, amikor úgymond gyengébb csapatok ellen pontokat hulajtottak, és tényleg nem olyan eredmény született. Mondtam, hogy lehet, hogy a németek ellen most lenne egy kis esélyünk, erre az elmúlt mérkőzésen, ha jól tudom, akkor 8-1-re megverték a letteket, úgyhogy...
Itt javítottál, akkor én 6-ot mondtam, 7 gól volt a köztel, igen.
És tényleg ugye a német válogatottban azt tudni lehet, hogyha vannak is gyengébb mérkőzések, azért az ilyen nagyobb tornákra mindig összekapják magukat, és tényleg nagyszerű eredményeket tudnak produkálni. Én úgy érzem, hogy az első mérkőzés mindig a legfontosabb, az első mérkőzést az odahaza játszunk, ugye egy portugál csapat ellen, akik ellen már bebizonyítottuk, hogy jó eredményeket el tudunk érni, saját közönség előtt, úgyhogy én abba bízok, hogy a portugálok ellen, hogyha tudunk egy jó teljesítményt és jó eredményt elérni, akkor az a lendület minket tovább vihet a következő mérkőzésekre is.
Beszéljünk még egy kicsit a további esélyesekről. Ugye például itt van Olaszország, akikről talán kevesebbet beszélünk, vagy kevesebbet beszélnek arról, hogy akár ők lehetnek az aranyérmesek, az Európa-bajnokok, de hát van mögöttük egy 27 mérkőzéses veretlenségi sorozat. Őket hogyan látod?
Igen, most olvastam, az olasz csapat is nagyszerű csapat, tényleg egy újra formálódott csapat. Én kíváncsian várom, hogy ők mire lesznek képesek. Én, akit még mondtam, akire gondoltam, hogy akár Anglia is ott lehet a végső befejezésnél, nyilván az angol csapatnak is egy nagyszerű csapata van, fiatal és ambiciózus játékosokkal, úgyhogy megmondom őszintén, nagyon kíváncsian várom, hogy is fog alakulni az Európa-bajnokság, mert most tényleg több olyan csapat van, aki tud újat és nagyot mutatni, akár Hollandiát is ide tudom venni, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez egy érdekes és izgalmas Európa-bajnokság lesz.
A spanyolokról még nem is beszéltünk, nekik mindig bombárő csapatok van.
Így van, a spanyolokat ugye még ki is hagytam, de hát nyilván ugye őket mindenki ismeri, és tényleg nagyszerű játékosok alkotják labdatartós futballal, látványos futballal, úgyhogy tényleg izgalmas lesz.
Ha egy tippet kérnék tőled, akkor a fiákat említenéd, ahogy előbb mondtad, vagy valaki mást?
Hát, hogyha tippelnem kéne, akkor én a francia angol csapatot várnám a végső győzelemre, de hát nyilván ugye említettem azért több csapatot, aki tényleg nagyszerű csapat, és tényleg esélyes a végső megnyerésére az Európa-bajnokságnak, de hát ezért szép a futball, úgyhogy kíváncsian várom, hogy ez miként fog alakulni.
Egyébként nyilván a magyar válogatottnak szurkolunk, de ha olyasmi történne, hogy kipottyannak, vagy nem jutnak tovább a csoportból, akkor van-e olyan válogatott, akinek te nagyon szívesen szurkolsz, vagy hát a korábbiakban is szurkoltál? Ugye angolokat említed, játszottál Angliába, hogy melyik foci áll hozzád a legközelebb ilyen szempontból, melyik válogatott?
Igen, hogy említed, elsősorban ugye a magyaroknak fogunk szurkolni, nyilván addig, amíg versenyben lesz a csapat, bízom benne, hogy minél tovább. De megelőztél már a válaszom, mert tényleg hozzám legközelebb egyébként az angol futball áll. Szeretem az angol focit, az angol válogatottat, a Premier League-et, úgyhogy nyilván, hogyha nem lesz a magyar csapat, akkor izgatottan fogom nézni majd az angoloknak a teljesítményét is.
Ugye talán egy fél mondatot megérnek a szlovákok is, azt a közeget is, a szlovák foci közeget is jól ismer, játszottál a Szlovánba. Ők azért egy lényegesen, legalábbis papíron, lényegesebb, könnyebb csoportba kerültek. Az ő esélyeket hogyan látod?
Én ugye a Szlovákiának is megvan minden esélye, ez bizonyította az elmúlt Európa-bajnokságon is, ugye ott is tovább jutottak a csoportból. Én úgy érzem, hogy erre a csapat, a szlovák csapat most is képes. Tényleg nagyszerű játékosok, egyéni játékosok alkotják. Nyilván én szerintem az lesz a legfontosabb, hogy csapatként miként tudnak majd működni. Hogyha csapatként jól fognak tudni működni, akkor szép eredményeket tudnak elérni.
Ha egy picit ugye a jövőbe tekintünk, és a múltból indultam a kérdést, ugye te 4 évvel ezelőtt 2 mérkőzésen is pályára léptél, ha jól emlékszem, ugye Ausztria ellen cserekként léptél pályára, Izland ellen meg kezdőként, aztán lecseréltek, és ugye most már elkezdtük a világbajnoki selejtező sorozatot is. Bízol-e abban, hogy a közeljövőben még te egy nagy tornán szerepelhetsz? Ott lehetsz a magyar válogatottal, mondjuk a...
Elsősorban nyilván egy játékos mindig abban bízik, hogy válogatott lesz és válogatott lehessen. Erről még én se tettem le, így fiatalon, úgyhogy a viccet félretéve. Nyilván mindig arról álmodozom, hogy persze, hogy tudjak még játszani a válogatottban, azért dolgozom nap mint nap, hogy ez sikerüljön. Aztán, hogyha ez egy olyan dolog lenne, hogy akár még egy nagy tornán, akkor tényleg az hab lenne a tortán.
Egyébként vagy-e valakivel szorosabb kapcsolatban a jelenlegi keretből, akit felhívsz, érdeklődsz, hogy hogyan állnak, milyen a mentális felkészülés éppen, vagy akivel egy SMS-t vált legalább kapcsolatban vagy, és majd érdeklődhetsz a mérkőzések utánról, vagy a mérkőzések előtti hangulatról. Kapsz erről híreket, milyen a csapaton belüli összhang?
Igen, szoktam beszélni játékosokkal, tartom azért pár játékossal a kapcsolatot, akár ott dolgozóval is. A legutóbb a Lang Ádámmal beszélgettem, meg SMS-eztünk, úgyhogy tényleg próbálom a kapcsolatot tartani, és ahogy említettem, tiszta szívből szurkolok a srácoknak, hogy tényleg sikerüljön az eredményeket elérniük, amit szeretnének.
Na most hogyan szurkol egy volt válogatott játékos, aki ráadásul ugye megjárta az Európa-bajnokságot már, ott van a tévé előtt, családi környezetben, barátokkal, vagy esetleg kinn élőben a lelátókon, vagy a lelátón az?
Hát megmondom őszintén, hogy elsősorban élőben szeretnék szurkolni, de ez nem biztos, hogy sikerülni fog. Ugye, ahogy említettük, különkünk hétfőn kezdődik a felkészülés, hogyha ugye a mérkőzésnek az időpontja edzéssel, vagy bármilyen dologgal ütközni fog, hogy nem fog tudni elmenni a mérkőzésre, akkor nyilván marad a tévé, család és barátokkal, úgyhogy akkor be fog ülni a tévé elé, és minden egyes momentumnál majd fel fog ugrani, hogy a srácok minél jobb teljesítmény nyújtsanak. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez majd miként fog alakulni.
Tamás, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Hajrá nagyon Magyarország! Jó. Hajrá Győr! További sok sikert kívánunk a következő idén, és köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, és hát tényleg bízunk a legjobb szereplésben, a csodában, hogy valamiképpen hosszabb lesz ez a 3 mérkőzésnél ez az Európa-bajnoksága számunkra. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm is a lehetőséget, és akkor ezzel fejezném be én is, hogy hajrá magyarok!